Szeretem mindennek a mását, az idő tűnődve múlását, a színek színe változását, ősztáján szellős ligetemnek, közepében, ha fényport hintnek, a karcsú rezge, lepke párkák, s darvak a végső hírt kiáltják. Égőn utolsó tint felém e környék, nehéz ma válni tőle. Somogyi dombok szép kéksége, fogyó Balaton higgadt fénye, öreg mosolyú szedett szöllők, dombágyaikban felkönyöklők, kihűlt nyári szerelmük ágya. Végsó hajul fedi be őket átszellemült színek szőtt fágyra.
Harmadik rész. Hegyi beszéd a Korcsmáros kútnál.
Most pedig elmegyek vízért a Korcsmáros kútra. Velem jön? Ugyan már! Elbírom én még azt a két vödör vizet. Csingafára akasztva semmi az. Csak sétáljon szépen mellette. Valamikor 40 éve, amikor a pincét betonoztuk, volt olyan nap, hogy 10-szer, 15-ször is fordultam. És nem 2, hanem 3 vödör vizet hoztam egyszerre. 2 a vállamon, csingafán, 1 meg a kezemben. Meg sem éreztem akkoriban. Igaz, hogy 40 évvel ezelőtt pont 40 éves voltam. Na, indulhatunk. Tudja, igazából nem is kellene nekem a kútra járnom. A házunkat ellátja a ciszterna, abban mindig van elegendő szűrt esővíz, azt a keveset, amit megiszunk meg, amivel főzünk, autón is felhozhatnám a faluból. De én inkább a Korcsmáros kutat választom. Jól esik a séta, útközben fűből, fából emlékek bújnak elő, és szeretem azt a vén kerekes kutat is. Nem szólva arról, hogy olyan jó vizet messze földön nem talál, mint amit ez a kút ad. Milyen csend van most. Nincsenek autók, nincsenek turisták. Itt a szezon vége. Bezeg tavaly ilyenkor. Emlékszem, egy augusztus végi napra ugyanilyen volt az idő, kicsit párás, de szép. Jöttem a kút felé, vállamon a csingafával, amikor elém szaladt a borzas, a mindenki kutyája. És abból már tudtam, hogy kirándulók tanyáznak a kút körül. A hegy akkor már megélénkült a gondozatlan meredek utakon, nagy nyugati kocsik kapaszkodtak fölfelé, mert azt hitték, minél távolabbi pincékbe mennek, annál jobb bort kapnak. Azt is tudtam viszont, hogy akik a kútból oltják a szomjukat, azok a környező szocialista országokból érkeztek. Mert itt egyre többet kérnek a borért, és ők egyre kevesebb pénzt hozhatnak hazájukból. Szeretem őket. Akármelyik országból jöttek, szót értek velük, ha alig ismerjük is egymás sorsát, érezzük is. És mit ér az ékes szólás olyan népek nyelvén, melyek mit sem sejtenek a lelkünkről. Ez itt a hajdani stibernik szőlő. Milyen szép kis birtok volt, és most nézze meg. Évek óta elhagyatott. Errefelé szokott legelészni karika vörös tarka tehene, a csákó. Nézze csak, most is ott van. Hogy a gazdája? Nem, ugyan dehogy, nem kell vigyázni a csákóra, reggel szépen eljön otthonról. Este hazamegy. Gondoskodik magáról. Karika nyugodtan végezheti a dolgát. Habár mostanában nincs olyan sok dolga. Tesz-vesz a ház körül, meg a kis szőlőben amolyan öregesen, mint én. De tudja, ha Karikával nem történik az a baleset, akkor most ő lenne a sárkányrepülős mezőőrség megteremtő atya. Mert nagyon jól ment neki a motoros sárkányrepülés, és miközben az égen röpködött, megfigyelte, hogy nem csak a kukoricát, tököd dinnyeit, hanem még a legelésző birkákat is lopják, és nem akármilyen tolvajok, hanem gépesített gengszterek. És mit ér az ilyenek ellen egy régi módi csősz, furkos bottal a 10 000 hektáros gazdaságokban? részletes tervet készített hát a sárkányrepülős mezőőrség megalakításáról, és be is nyújtotta az illetékes helyre. De akkor történt, hogy elvesztette két ujját a viharos Balatonon. Egy kislányt dobáltak a megvadult hullámok egy elszabadult csónakban, és Karika az élete kockáztatásával odaúszott, kivonszolta a csónakot benne a félhold gyerekkel, de bal kezét a csónak szélén odavágta a vihar egy parti kőhalomhoz. Igaza van, talán repülhetett volna, de nem tette. Az volt a meggyőződése, hogy testi hibával ne röpködjön az ember. Tehenet fejni viszont három ujjú bal kezével is kitűnően megtanult. Vett egy tehenet, ezt a piros tarka csákót, és hirdetője lett, hogy milyen vígan élhet egy éltes úr, meg egy fejős tehén abból a kevés nyugdíjból. Tavaly azon az augusztus végi napon, amikor vízért ballagtam a kútra, a csákó éppen ezeknek az akácfáknak a leveleit kóstolgatta, nyújtott nyakkal, mint egy kecske. Oda mentem hozzá, hogy megvakarjam a fületövét. Onnét már láttam, hogy a kútnál jó néhány ember üldögél. Karika pedig előttük áll, és váltott nyelven oktatja a vadkörtefa alá telepedett testvérnépet. Azok fülbe súgva fordították egymásnak, és én élvezettel hallgattam a kinyilatkoztatást, melynek a lényegét így summázhatom. Kedves barátaim, mondotta Karika. Közös mostoha sorsunkban olyan hatalmas fegyver adatott kezünkbe, amely százszor hatékonyabb a mai förtelmes, pusztító fegyvereknél is. Ez pedig nem más, mint a szeretet és a béketűrés. Századunk két szörnyű világháborúja után a győztes nagyhatalmak félelmetes biztonsággal és gőggel döntöttek felettük. Az elsőben biztonságukat abban lelték, hogy a gyűlölködés csíráit hintik el országaink között, és magvát egy még nagyobb világégésnek. A második esetben a jutalmazás képmutató gesztusával az oroszok gondjaira bíztak bennünket, mint egy fizetségül 30 millió szovjetember véréért, miközben pontosan tudták, hogy ezzel kizárnak minket az európai népek közül. Azt is tudták természetesen a hatalmas nyugati cinikusok, hogy nem ajándékot nyújtanak a nagy keleti szövetségesüknek, hanem megoldhatatlan feladatot varnak a nyakukba. Teremtsenek békét, boldogságot a trianoni békekötés csőd tömegén, a Habsburg birodalom keleti felén, a becsapott Lengyelországban, az általuk létrehozott balkáni állapotokon. Vagyis hát, így jóhajtották büntetni a háborúban elvérzett szövetségesüket, amelyet a győzelem pillanatától ellenségüknek ismertek. Hát így beszélt Karika. A kirándulok? Nem tudom. Nem tudhattam, és máig sem tudom, szent embernek tartották-e erdei remetének, bolondnak, vagy bölcsnek. Nem tudom, hallgatásukban döbbenet rejtőzötte, vagy félénk egyetértés. Kis hatásszünet után Karika ezt mondta. Ha már ilyen szépen összegyűltünk, szólhatnék bátran a népek barátságáról. Nem úgy hangzenék az itt ennél a kútnál, mint egy visszhangos, fényes terem dobogóján. Mégis inkább szeretetet mondok, mert ez a szó időtállóbb. Mit is irigyelhetnénk manapság egymáson? Közös sorsunk fényes tanulsága, szépen egyformán jutottunk csődbe valamennyien. Van ebben valami megható. Sajnáljuk hát egymást, az meg már majdnem szeretet. Sokféle nép lakja ezt a területet a keleti tengertől a Balkánig. De még mennyiféle? És tapasztalatból mondom, mind szeretetre méltók a maguk módján. Ekkor aztán elkezdte részletezni a különféle népek erényeit, különös tekintettel a nőkre, hogy az egyik ilyen tűzszemű, a másik olyan karcsú derek,